Kívánok! Ugye minden héten átveszünk egy további tételt az emberi jogokból, és megvizsgáljuk, hogy mit mond róla a zsidó jog. Ma szintén az emberi jogoknál fogunk maradni, de inkább az aktuális kérdésről szeretnék elmondani egy pár gondolatot, ami mondom, az emberi jogoknak egyik tétele, ami az ember a szólásszabadság, illetve a becsületsértés témájában. Mindkettőről már beszéltünk a múltban, csak most ez a gyűlöletbeszéd törvény kapcsán. Sokat gondolkodtunk ebben a témában, és egy pár gondolat szeretnék elmondani, és nagyon örülnék, ha kérdések is lesznek, és akkor jobban lehet tisztázni a témát. Ugye a parlament megszavazott egy törvényt a gyűlöletbeszéd kapcsán, ami több elemből áll, és sokkal könnyebbnek tette volna ezzel az, hogy ha bármilyen ilyen sértés történik, akkor legyen lehetőség beperelni, még akár polgári, szóval a PTK alapján is, és nem csak akkor, amikor nagyon konkrét a sértés, és akkor is egy kicsit burkoltan, de mindenképpen átlátszó szavakkal, hogy egyértelműen kire vonatkozik. Az elnök úr, a Sólyom László ezt nem írta alá, hanem átküldte a véleményezésre az Alkotmánybírósághoz. És akkor ugye akkor olvastunk, hogy a Mazsihisz emiatt nagyon fel volt háborodva, és emiatt visszautasított egy elnöki meghívást, egy ilyen történelmi egyházak megbeszélésnek. És akkor az a kérdés, hogy most mi a véleményünk erről. Ugye először azt kell tisztázni, ugye, hogy a Talmud azt mondja, hogy nincs két ember, akinek ugyanolyan arca van, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy nincs két ember, akinek azonos a véleménye. Ez igaz mindenkire, és ugyanez igaz természetesen a zsidó közösségnek, hogy a zsidó közösség nem egy egységből áll, hanem több szervezet, több egyház, több és csak a természetesen több véleményből is áll, vagy állhat. Nincs egy szervezet, aki az egész magyar zsidóság véleményét nyilvánítja. Ez magától értető lenne, csak valahogy ez nem jön át a sajtóban, nem úgy érezhet, a sajtóban úgy érezhet, mintha csak egy vélemény lenne, ha egy képviselő lenne a magyar zsidóságnak. De nem ez a dolog lényege. Nézzük meg, hogy valójában milyen érveket lehet felhozni a témában. Ugye egy nagy kérdés az, hogy a gyűlöletbeszéd nem-e alkotmány ellenes azzal, hogy korlátoztatja valamennyire a szólásszabadságot, ami egy alap dolog az alkotmányban. Ugye ezért nagyon helyes felhozni a kérdés, ugye a zsidók nagyon érzékenek a szólásszabadságra, mert történelmileg mi voltunk azok, akik sok száz éven keresztül nem volt megadva nekünk ez a lehetőség, hogy a szólásszabadságra. Mi voltunk azok, akiknek a mi Talmudunkban beleszólt, belejavított a cenzor, kihúzott bekezdéseket, egy hosszabb bekezdéseket, azért, mert véleménye szerint ez nem, egy zsidónak nem szabad ezt elmondani, emiatt, amiatt, vagy amiatt, és így jelent meg a Talmud sok száz éven keresztül, és csak ma az utóbbi években nehézkesen itt visszakerülnek ezek a Talmudban, mert vannak olyan, amit a legtöbb ember nem is tudja, hogy hiányzik ott egy bekezdés a Talmudban, mert valamikor lényeges dolgokról van szó. És nem csak a Talmudban belejavítottak, hál' Istennek, hogy a Bibliában, ugye a zsidó Bibliáról beszélek, ott nem volt semmiféle belejavítás, nem voltak olyan bekezdések, amit nem volt szabad megjelentetni, de ugyanígy az imakönyvtől kezdve Talmud, Maimonides törvénykönyvére, a Shulchan Aruch, ami a terített asztal, mindegyikben vannak áthúzat bekezdések, és kifejezések, és félmondatok, és teljes mondatok. És ezek, ahogy mondom, lassan visszakerülnek a újabb, modern kritikus kiadásokban, ezek visszakerülnek lassan. A többi könyvre ez inkább igaz, valami miatt nem is értető pontosan. A Talmudra egy kicsit nehezebben vesznek magukra a kiadók ezeket helyreállítani. Talán azért, mert a Talmud inkább reprint, ilyen hasonlás kiadásban jelenik meg, és ezért ilyen kész termékeink, és csak újra és újra adják ki, nincs újra szedve. Maimonides és a többi könyvet inkább újra van szedve, újra fel van dolgozva, ilyen kiadás alapján, olyan kiadás alapján, ezért inkább könnyebben lehet, megvan a lehetősége a javítás. Szóval mindenképpen szólásszabadság, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a zsidók nagyon értékelik a szólás szabadság lehetőséget, és nagyon hálásak azoknak az országok, ahol ezt alkotmányban rögzítik és biztosítják, mert innentől kezdve szabad nekünk elmondani a saját véleményünket, elsősorban magunknak, egymás között szabad ezt könyvben megjelentetni. Képzelünk el, hogy rabinikus könyvek héberül vannak megírva a zsidók használatára, annak mind kellett a cenzor pecsétet kellett rátenni, hogy ez mind rendben van, pedig csak egy belső használatra volna, nem olyasmi, hogy mit valakinek a szemében elmondani, mondani olyasmi, ami sértene őt. Pláne, hogy igazán ilyen dolgok nincsenek is. Ezek azok a dolgok is, amik át vannak húzva, azok inkább ilyen belemagyarázat, ez valószínűleg sérti a keresztényeket, sértheti ez, sértheti az. Nincsenek is ilyen. De mindenképpen erre mi nagyon hálásak vagyunk, hogy a szólásszabadság egy ilyen fontos dolog lett Európában, Amerikában, és most már egyre inkább az összes a világ minden táján. Ugyanakkor van egy másik nagyon fontos elem az alkotmánynak, ami védi az embernek a magánjogait, beleértve a becsületsértéstől. Nincs joga az embernek bárkit itt ilyen személyesen csúnyán sérteni. Ez szintén egy nagyon fontos dolog, és megint ez egy olyan dolog, amire a zsidók nagyon hálásak, mert ez megint mi voltunk azok, akik ilyen erősen érintett minket ez a kérdés. Sok-sok száz éven keresztül különböző országokban, és még ebben az országban is sok kellemetlenség ért minket, nem csak szóban, hanem cselekedetben is, mindenféle atrocitások, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk erre is. Most itt a nagy kérdés, mondjuk, hogy a két dolog ütközik egymáson. Akkor mindig az a kérdés, melyik a fontosabb. Fontosabb például ebben az esetben védeni az embert ilyen becsületsértéstől, hogy fontosabb védeni a szólásszabadságot. Nem arra van szó, hogy valamelyiket kevésbé fontosnak tartunk, de mégis, ha úgy látja valaki, Én nem vagyok meggyőződve, hogy tényleg ez a két dolog ütközik egymással, mert mindenki megérti, hogy mindennek kellett legyen határa, és ez a benne van ebben a jogban, már az ember túlzásba viszi, az már ez a jog nem biztosítja a túlzást semmiben. Ezért egyáltalán nem vagyok biztos, hogy egy ilyen dolog, hogy védeni akarunk egy ilyen gyűlöletbeszéd törvény kapcsán, hogy ez ütközésnek számít. De mondjuk, hogy ez ütközésnek számít, hogy a klasszikus, hogy klasszikusan értelmeznénk a szólás szabadság jogát, akkor ez korlátoztatna ezt. Akkor ilyenkor természetesen arra kell gondolni, és ezt a törvényhozónak a feladata, egyértelműen kinyilvánítani, hogy ilyen esetben a két ilyen alapjog ütközik egymással, melyik a fontosabb. Most én azt hiszem, hogy általában is, ha tényleg ez a kettő ütközne egymással, akkor nagyon sokkal-sokkal fontosabb lenne védeni a másik embert. A másik embernek a becsületsértéstől, mintha csak a szólásszabadság. Hiába a szólásszabadság fontos, de nem lehet a másik embert ilyen szinten sérteni. Ez egy általános érzésem, hogy ez lenne a fontosabb. Pláne ilyen országban, ahol 60, 70 és 80 évvel ezelőtt ilyen szinten diszkrimináltak a zsidókkal szemben, ami adáig vezetett, hogy 44-ben ugye 600 ezer magyar állampolgár zsidó a gázkamerában fejezte be az életet. Szóval ilyen országban, ahol vétkeztek a zsidókhoz szemben, akkor csak kéne figyelembe venni azt a zsidó nénit, aki 30 kilóval tért meg Auschwitzból. 30 kilóval. És nem egy olyan van. És most öreg korára teljesen szívhez veszi, mikor ilyen kijelentéseket hall, olvas, vagy mondanak neki az arcában. Ezt csak figyelembe kell venni. Most én nem mondom, hogy most tényleg mi lenne a jó megoldás, hogy kéne ezt megfogalmazni, de egy dolog biztos, hogy ennek a problémának kell találni megoldás. Nem lehet csak azt mondani, jó, szólásszabadság probléma van ezzel, azzal, 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 ez a törvény se jó, az a törvény javasolt se jó, az a törvény. Jó, ha ez nem jó, akkor amikor találunk benne problémát, akkor nem csak ezzel nem lehet kipipálni. Jó, én már elégetettem a problémának, de megvizsgáltam ezt a törvényjavaslatot, és én megállapítottam, hogy talán ez nem felel meg. Talán nem felel meg, akkor írjál mellette ugyanígy egy állásfoglalás, hogy mi lenne jó. Mert így hagyni, amikor ezek az öreg nénik és bácsik így utolsó években, ugye már túl fiatal nincs az már 60 évvel ezelőtt történt, és szerintem a legfiatalabb már 70 és 80 és fölött van már, akkor csak 70 évvel ezelőtt történt lassan. Igen. És akkor nem lehet csak mondani, hogy ez nem felel meg az ország, akkor találjuk meg a választ erre. Milyen források vannak erre? Ugye ezt beszéltünk erről már, hogy a Talmud azt mondja, hogy mennyire fontos az, hogy nem szabad megszégyeníteni senkit, hogy még megvan engedve, hogy az embernek a becsületenek az őrzését, az olyan fontos, hogy valamikor erősebb, mint egy Bibliának egy tiltó parancsolata. Ami azt jelenti, ez ilyen fontos az, hogy ne engedjük a becsületsértést. Most, erre van egy külön a Bibliában, hogy ez mindenkire vonatkozik természetesen. Fiatal, öreg, férfi, nő, zsidó, nem zsidó, teljesen természetesen. Mindenki, aki ember, őt mindenkit, aki ember, őt védeni kell. És van egy külön mondat a Bibliában, azt mondja a Biblia, árvák és özvegyeket nem szabad sérteni. Mert ha kiáltanak hozzám, akkor meghallgatom, és meg fogom büntetni azt, aki ezt tette. Most mit jelent ez? Szerintem csak árvát és özvegyet nem szabad sérteni, természetesen nem, senkit nem szabad sérteni. De különlegesen árvák és özvegyek, akik a helyzet úgy hozta, hogy ők sokan érzékenyebbek. Miért érzékenyebbek? Mert mindig arra gondolnak, ha a férjem lenne, akkor ez nem történne velem. Ha az apám élne, akkor ez nem történne. Azért történik ez velem, azért mondanak ezt nekem, azért viselkednek úgy velem szemben, mert nincs itt az apám, amiről én nem tehetek, hogy ilyen fiatalan hunyt el. Ami azt jelenti, a Bibliát egyértelműen lefekteti, hogy két mérce van a dolognak. Van egy általános mérce, vannak általános elvek, és aztán külön, másképpen kell figyelembe venni, ha valaki érzékenyebb olyan valamiért, amiről ő nem tehet, és emiatt őt még jobban kell védeni. Ugye ez a úgynevezett pozitív diszkrimináció. Ugye bizonyos embereket, bizonyos embercsoportokat, bizonyos helyzetben azt mondjuk, hogy pozitív diszkriminációba részesülnek. Miért? Mert eddig negatív diszkriminációban volt részük, most helyre kell állítani a helyzetet, és akkor jobban kell odafigyelni. Jó, természetesen ennek is kellett legyen ezt is tudni kell, hogy hogyan kell ezt alkalmazni, hogy Amerikában például nagyon nagy vita van erről, és a legfelsőbb bíróság, azt hiszem, hogy folyamatosan változik, ahogy átalakul a legfelsőbb bíróság a tagjai, akkor úgy változik, és utóbbi években, egy-két évben inkább már a másik irányba, hogy a pozitív diszkriminációnak is nagyon kell korlátoztatni, és nem túlzásba vinni. Az igaz, hogy nem szabad túlzásba vinni. Mindenképpen ez a fogalom, ez egy nagyon fontos dolog. Pláne olyan ember, aki mondjam, az életet majdnem elveszítette, ilyen borzalmas körülmények között, ezeket az embereket, ha felhozunk nekik, olyan szintű sértések, ami eszükbe hozunk nekik a 44-es borzalmakat, nem lehet, miért olyan érzékenek. Mondom, jó annak, aki nem találta magát olyan helyzetben, és nem tudja ezt elképzelni. Hál' Istennek, mi mind fiatalabbak vagyunk ennél, de én még holokauszt után első generáció vagyok, én a legfiatalabb gyerek vagyok otthon, és azt mind a két szülőm holokausztot túléltek. El nem lehet mondani, hogy ez mit jelent ez a tapasztalat, mint egy holokauszt túlélő, hogy folyamatosan minden kérdésben, majdnem azt tudok mondani, minden nap valamilyen összefüggésben felmerül a holokauszt, és az, hogy az ember nem tud bízni senkiben, az ember nem tud bízni. Szóval ez egy hihetetlen dolog. Emlékszem, amikor gyerek voltam, még sokszor ideges is voltam, hogy mondjuk volt egy ilyen ünnepen, mondjuk Pészach, ugye a zsidó húsvét, és ott a Pészachnak a fénypontja, az a széder este, amikor az egyiptomi kivonulásra emlékezünk, az egész család összeül, és négy pohár bor, négy pohár bort iszünk az egész ünnepség folyamán, ott a macesz, a pászka, és egyszer csak az apám megáll, majdnem évről évre megáll, és azt mondja, hogy emlékszem, 40 évvel ezelőtt, hogy ünnepeltünk, miért ezt az egyiptomi kivonulás, és teljesen elszomorkodik, és aztán mégis erőt vesz, és azt mondja, de hál' Istennek, hogy nem az vagyunk, de hát ez nem tudja elfelejteni. És mindig mondom, fájt nekem, hogy ilyen szép ünnepség keretében mégis előjön, és 5-10 percen keresztül ecsetelhette ezeket a tapasztalatok, és mondom, de nem lehet ez ellen mit mondani, hát ő átélte, és ez egy olyan tapasztalat, amit nem tudja elfelejteni. És még apró dolgokban is emlékszem, hogy egy Talmud, egy nagy méretű Talmud sorozatot vettünk itt a zsinagóga javára, illetve nagy méretű Maimonides sorozat, és ugyanígy a Shulchan Aruch összesen, ez 30-40-50 kötet, ilyen nagy méretű 4-5 doboz. Jó, jött Amerikából, ő elhozza. Csak attól tartod, mi lesz akkor a vámnál le fogják állítani, mi az a sok doboz, amit ő hoz, és akkor baj lesz. És erre kérted, írjunk egy levelet, ezt ő nem kereskedelemre hozza, ez nem ugyanaz a kötet, többször is ezt keres, hanem ez egy sorozat, ami a zsinagoga használtára. No, és erre várom ott a repter, hogy jöjjön ki, kijött, mondom neki, no, segített a levél. Azt mondja, Isten őriz a levelet, én mutatnám bárkinek. Én emlékszem a borzalmas időkben, ha már kellett igazolni bármit, mert ő hamis papírokkal érte túl, ülei után ért. Azt mondja, addig volt jó ez a hamis igazolvány, pedig nem kértek, és nem volt gyanús. Ha már kértek tőlem, mutasd be, ki vagy, akkor már baj. Az Isten őriz, hogy bármilyen papírt mutattam volna. Jól eldugtam a zsebemet, Isten őriz, nem is gondoltam volna megmutatni. És van, és néztem, mondom, hogy jön ide? De mondom, ez egy ilyen, teljesen ilyen természetes reakció volt, hogy jaj, csak félni kell, óvatos kell lenni, vigyázni kell. De mondom, ezek apró dolgok, de képzelően kell egy ilyen ember, aki, mondom, ez túlélt, és hál' Istennek, ő nem is élt át ilyen rosszul, mert ő nem volt Auschwitzba, jó, az összes barátai és mások elpusztott, ő maga legalább élt. De állandóan volt benne ez a félelem, hogy mindjárt le fog bukni, és akkor helyszínen meg fogják ölni, hogy voltak mások a baráti társaságban, akkor ez megtörtént. Mondom, amikor ilyen, mondom, én ezt láttam, mondom, én nem voltam ott, hál' Istennek, de én láttam. Most ilyen embernek azt mondani, hogy jó, a szólás szabadság fontosabb, mint őt ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, az, mondom, ezt meg kell gondolni, hogy most ezt megtehettünk ezt. Nem tartozunk el a 600 ezer áldozat emlékeknek, illetve azoknak a túlélők, akik élnünk, hogy plusz védelembe részesíteni őket. Még akkor is, ha azt mondanánk, hogy normál körülmények között egy kicsit másképpen mérlegeltünk volna, de nem, ezek nem normál körülmények között. Hát emlékszem, apám azt mondta nekem, képzeld el, hogy olyasmit, hogy honlaptól az összes barátod, az ismerősödök, az összes 95%-a már nincs. Azt mondja, elpusztulnak. Egyik percről a másik. Azt mondja, rövid idő alatt mindenki, családtagok, osztálytársak, tanárok, szomszédok, rabik, mindenkit, akit ismersz ma, honlap azzal közül, minden 100 emberből lesz meg 5. Milyen érzés lehet ez az embernek? Ezért mondom, sokkal érzékenyebb, sokkal jobban kéne odafigyelni, és nem szabad, hogy ez egy politikai kérdés lenne, mint jobb, mint bal, mint ez a párt, az a párt, ellenzék, kormánypárt, vagy ilyesmi. Ez egy teljesen emberi, ez egy emberi dolog, ez egy nagyon komoly humán probléma, és nem szabad ezt könnyűnek venni. Akármilyen vélemények vannak erről, akkor jó, természetesen, én nem mondom, hogy most innentől kezdve törölni kell az alkotmányt, és csak védeni kell az öreg embereket. Mindenképpen, ha valaki úgy látja, hogy így, ilyen irányban nem helyes, ilyen ez a megfogalmazás a törvénynek nem jó, én megértem, akkor mondjál egy másikat. Nem kisebb probléma az, hogy nincs törvény, ami szabályozza, mint az, hogy egy rossz törvény. Rossz törvény nem elfogadható, az rendben van. Akkor mondjál egy jobbat, mondjál ötletet. Nem lehet csak törölni, nem elfogadni, és azt mondja, jó, egyelőre akkor maradjon a tegnapi. De ez így nem jó. Emberek szenvednek, és ez olyan szenvedések, ami nem emberi. És nem van is. Apám, mondom, fiatal volt. Hál' Istennek, hogy a közvetlen, legközvetlen családtagja megmaradtak, ami azt jelenti, az apja, az anyja és testvérek. Nagy szülők már nem, nagy bácsik, unoka testvérek, azok már nem. Emlékszem, ugye van a zsidóknál a kádis, a gyász ima. Emlékszem, a nagyapám elmondta nyári hónapokban, ugye akkor voltak a deportálások, május, június, mondja a kádis, egyszer csak oda hazán fordul, azt mondja, mai kádis 33 családtagom után mondtam. Mamám és testvérém, akik ezen a napon lettek deportálva Újpestén. Egy ember azt áll és mond egy gyászimat, amit általában az ember elmond az örök szülők után, akik már nem élnek, ő pedig nem örök szülők és nem öreg testvérek után. 33. Itt egy kád, és úgy, ez még azon a napon, ugye, mert a gyászimat ez mindig azon a napon, a halálozási évfordulón. Elég nagy probléma az is, hogy a halakoszt mártéreknek nincs is halálozási dátum, mert ez nem, nincs annyira nyilvántartva. De mivel a nagymama még a vagomba meghalt, ezért a többieket is, szerintem az ő gyerekei és unokái, mint az ő halálozási napján, mondta a nagyapám a kádis. De micsoda érzés az embernek, hogy itt egy kádisban 33 ember, aki még élt volna 10-20-30 évet minimum, hanem több. Szóval ezt mondom, nem lehet kívánni senkinek, hogy ilyen emlékekkel, ilyen tapasztalatokkal éljen, és ha valaki mégis ilyen és miben él, akkor ezt figyelembe kell venni, és mindent meg kell tenni, hogy ez a kérdés teljesen kivonni a politikában, és minél gyorsabban megoldani, hogy tényleg példát tudjon az ország mutatni másoknak. És itt egy másik probléma van, hogy ebben az esetben nem csak az nem tud példát mutatni, mert jó, Amerika egy teljesen másik féle ország, ott a sok minden meg van engedve, ilyen a kultúra ott, hogy nincs olyan hatása a szavaknak és az elhangzatoknak. Európa más. Európa a többi országban, ami szomszéd ország és hasonló joghagyomány, mint Ausztria, Németország és ezekben az országban, érvényben vannak sok olyan törvény, ami ezt a problémát akarja megoldani, ezért lehet példát hozni. Az ő példákat lehet követni, és hasonlóképpen megalkotni törvényeket és jogszabályokat, és nem fordítva, csak mond, törölni, ez nem felel meg, miközben más országokban ilyen dolgok megfelelnek. Mondom, én nekem nincs ilyen szintű jogi tudásom a magyar jogból, hogy tudjak érvelni a konkrét kérdésekre. És én nem azt se állítom, hogy tényleg pontosan ez a szöveg így jó, vagy másképpen. Én csak azt mondom, hogy ez egy olyan jogi kérdés, amit minél előbb kéne találni rá megoldást, mert közben emberek szenvednek. És ezt a becsületsértést ilyen körülmények között nem lehet megengedni, még akár még egy napra, még egy napot se. Szóval mind azok, akik kifogásolnak a törvényeket, a törvényeknek egyes részét, nagyon szép, nagyon jó, hogy erőt vették és időt szakították megvizsgálni, pláne ez a feladatuk, de ez nem elég, hogy kifogásoltak, hanem mellette kell még kiegészíteni, mi a helyes. Természetesen a jogalkatáson kívül természetesen van egy másik dolog, ami szintén törnék el a fejünket, hogy nem csak jogi eszközöket kell ilyesmivel ellenállni, hanem teljesen úgy kell hogy úgy alakuljon a helyzet, hogy a társadalom magától kiköpne ilyenféle sértéseket, ilyen emberekkel szemben. Ez csak ne legyen elfogadható. Mindenki szégyelje magát, ha ilyesmivel próbál plusz pontokat szerezni a politikában, vagy a baráti társaságában, akármilyen célban. Ez ilyen teljesen természetes kell, hogy váljon, hogy bizonyos dolgokat nem lehet. Ez egy pár gondolat ebben a témában, és remélem, hogy tényleg minél előbb erre sor kerüljön a tényleg ennek a problémának a megoldása, mert nem lehet ezt tovább húzni. Ugye most vagyunk, tegnap este gyújtottunk az első Hanukkagyert, hogy ugye a fényünnepe most 8 napig tart, és hát minél több fény, annál kevésebb sötétség. Szóval valahogy gyújtani kell gyertyákat, egy és még egy és még egy és még egy. Ugye a Hanukkának a szabálya az, hogy minden este gyújtunk, nem minden este még egy gyertyát, hanem minden este egyel több. Ami azt jelenti, összesen nem 8 gyertyát gyújtunk összesen azt hiszem, hogy 57 gyertya. Mert 1 plusz 2 plusz 3 plusz 4 plusz 5 plusz 6 plusz 7 plusz 8, illetve minden este még plusz van egy ilyen kiegészítő gyertya. Ami azt jelenti, hogy ilyen sok fény után már várható, hogy el fog tűnni, és nem fog maradni semmiféle sötétség. Szóval ez egy pár gondolat a témában, és szívesen hallgatom más érvelést is ebben a témában. Én nem tudok beszélni a halakosztról, nem érzelmi, mert tényleg érintett, és ez bennem van, de akkor is mondom, próbáltam érvelni, de hát lehetett kicsit érzelmi érvelés volt ez. Hát rendszerváltás óta azt hiszem, hogy nem volt igazán, vagy egyáltalán nem volt, vagy alig volt elítélve bárki ilyenfajta sértéseket miatt. Mindig az Alkotmánybíróság mindig talált okat arra, hogy nem a törvény nem pontosan, a törvény nem pontosan erre gondol, és nem úgy gondol, és ez nem elég konkrét, és ez nem elég ez, és nem elég az. Mindig volt ennek felmentés. Mindig a végén volt a felmentés, hát itt lehet követni az egész hegedűs féle ügyet, ahol így a végén fel lett mentve, pedig arra nem lehet mondani, hogy tényleg ilyen semleges szövegek hangzottak el egész idő alatt. Ha nem mondom azt a szót, egyértem azt mondom, nem mondom zsidót, és nem mondom azt a szót, hogy halakoszt, hanem körülírom, akkor már nem konkrétan, már senkit nem sértettem, vagy ilyesmi. Ezek nem olyan egyszerű dolgok, és mondom, és még akar is, ha talán ilyen higgadt jogi szemmel inkább annak venném, hanem azt kell venni, nem azt kell venni ilyenkor, hogy az ember ő hogy gondolna, hanem az, hogy aki érint, akit sértettek, hogy ő hogy érti. Képes ő érteni ezt a szöveget másképpen is. Azért nem lehet azt elvárni, hogy mindenhol jelentkezik valaki, azt a halakoszt túlélő vagyok, ez engem sért, jó, akkor gyorsan intézkedni, vagy ilyesmi, nem lehet túlzásban, nem annak kellene túlzásban vinni. Természetesen még utána is, ha ilyen törvény, ilyen verziót, olyan verzióban meg fog születni, akkor még mindig lesz mérlegelés, és jogszabályalkotás, és bíróság döntések, hogy mennyire lehet, milyen szigorúan lehet ezt venni. De mindenképpen egy kicsit szélesíteni kell a kört, hogy ne legyen olyan, ne legyen lehetőség mindent kizárni. Hanem egy kicsit arany középutat, hogy a valódi túlérzékenység az is lehet. És természetesen, hogy ezt is figyelembe kell lenni, mert valaki túl érzékeny, és azt mondja, hogy, na, hogy mit tudom én, bármi, amit mondanak, akkor az sért engem, a díjas, meg az se lehet természetesen, csak azt a másik irányt se lehet megengedni, hogy mindenre lehetne legyen lehetőség azt mondani, hogy ez nem fér bele abban, ez nem olyan konkrét, és nem annyira, ugye a más irányból, ugye ismered azt az alapelvet, hogy ha életbeszél van, akkor lényege fel van függesztve minden más bibliai tilalom, mert az a lényeg, az ember életét kell menteni. Még legfontosabb ünnepek, a legfontosabb előírás, kivéve három előírás, nem, de minden más parancsolat fel van függesztve. Ha életveszély van. Az a kérdés, hogy ha nem biztos, hogy életveszély, hanem talán életveszélyes, akkor ilyenkor mi van? Akkor már is lehet felfüggeszteni, megsérteni, megszegni a szombatot, megszegni a engedteles napját, megszegni a kós étkezés előírási, megszegni. Miért is mennyire, ha csak 50-50% a életveszély. És ha nem 50-50%, hanem csak 30-70. Mert azt mondja a Hálhán, azt mondja Hálhán nagyon akkosan, nem kell várni, ahhoz, hogy az ember meghalljon, akkor kiderüljön, hogy mégis életveszély volt, és kellett volna. Ha életveszély gyanús, akkor már kell menteni, és megszegni a törvényeket. Ugye erre meséltem azt a történetet, hogy apám egyszer ment a rabihoz péntek este megkérdezni, mert a nagybátyám nem volt olyan jól, kicsit, és egy kicsit gyanús volt, talán azért úgy érzi maga, mert túl sokat evett, vagy azért, mert tényleg valami van, és arra velünk szemben élt a rabbi, a pápai rabbi, ugye New Yorkban, de a pápai rabbi, aki adakozott, és akkor átment gyorsan, fél perc, és megkérdezte az apám a rabbit, hogy most ugye lehet hívni mentőt, mert nem biztos. Rabbi csak ránéz, ugye már hívtál a mentőt? Azt mondja, még nem hívtam, de azért, először hívjál a mentőt, aztán gyere ide, majd megtárgyaljuk a kérdést. Azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amit nem kell megvárni, amíg 100%-os legyen is már, ez biztos az atrocitásra vezet, vagy ilyesmi. Hanem, ha józan észre, vagy annak van egy ilyen egy várható esélye, logikus esélye, hogy arra fog vezetni, akkor már lépni kell. Mondom, itt nem konkrét életveszély. Jó, ezt se lehet kizárni, mert mondom, ilyen úszító beszédek vezethetnek fizikai sértésekhez, és nem csak becsület sértéshez. És csak mondom, ezt az elvet mondom, hogy vannak dolgok, amit picit szabad hibázni a túl, és kicsit jobban odafigyelni. Ilyen irányban szabad valamikor hibázni. Csak a másik irányban ne hibázunk, hogy ilyen helyzetben ne... Mondom, ezek az öreg emberek ezt érzik, és nem lehet számon kérni, hogy miért érzékenek. Mondom, elfogadható szinten, ezt elismerem, hogy én nem mondom, hogy ezt ilyen blanket, ilyen nagyon általános szöveget kell, ami minden tilva, ilyesmi, de minden észszerűen kell ezt megalkatni egy ilyen törvény, de ilyen törvény mindenképpen érvénybe kellett lépjen. Hát egy dolog biztos, nincs az a jogszabály, ami 100%-osan tökéletes. Ugye ezért van az a lehetőség, hogy mindig törvény módosítás. Ez alapjában jó, a harmadik paragrafusot kicsit kiegészíteni, ezt törölni, ezt egy kicsit másképpen megfogalmazni, és biztos, hogy ha ilyen törvény érvénybe lép, természetesen nagyon okosan meg kell fogalmazni eleve, hogy ne senki ne tudjon visszaélni ezzel, kis kaput nem szabad hagyni benne, ugyanúgy nem lehet úgy megfogalmazni, hogy tényleg mindenre tudjuk rámondani, hogy ez így vele tartozik. És még akármilyen okosan lesz ez megfogalmazva, biztos, hogy utána még lesz
a bíróságnak mondani valója, hogy tényleg ez megfelel ennek, vagy ez már már próbálnak itt visszaélni ezzel. Természetesen, ezért van a bírósága, nem akar lehetne megszüntetni a bírósága, mert minden könyvből lehet kitanulni. Csak mondom, mindenképpen ezt a folyamatot el kell kezdeni. Mert az, hogy fog reagálni rá a bíróság és az emberek, ezt akkor fog igazán látni, amikor már a törvény hatályba lépett, és próbálnak azt alkalmazni, kiderül, hogy vagy még mindig nagyon ilyen általános, nagyon ilyen elvont megfogalmazás, ami mindig nem konkrét. Vagy ki fog derülni, hogy túl konkrét, és mindenre lehet rákenni, hát akkor maximum a törvénymódosítás. Csak nem lehet csak maradni, jó, egyelőre ez nem, várjuk még egy évet, 5 évet, 10 évet, hogy mire várjunk, meghalljanak azok az emberek. Egyetlen megoldás, abban nem vagyok biztos, mindenképpen a törvényalkotás az egyik fontos része ennek. Például mondom egy példát, ugye nincs az, aki nem ítélne el gyilkosságot. Akkor nem is kellene erről a törvénybe írni semmit, mert ez ilyen magától értető, de semmi nem magától értető, ezt le kell fektetni, és az ember, talán egy ember, akinek nem magától értető, akkor csak azért, mert le van írva a törvénybe, emiatt fog rá figyelni. Hiába a legtöbb embernek ez magától értető. Az az okosan meg kell fogalmazni, abban nincs kérdés. Az nagyon okosan meg kell fogalmazni, csak induljon el a folyamat. Jó, ez egy pár gondolat volt a témában, természetesen mi se tettünk pontot, és befejeztünk a vitát, van ez egy pár gondolat a témában. Köszönöm a figyelmet!